Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Kevesebbe kerül az élet, májusban is alacsonyabbak voltak az árak, mint egy évvel korábban. Csúcson az áram és a vízfogyasztás, a hőségben többet pihenhetnek a szabadban dolgozók. Műszaki hiba miatt siklott ki a vonat Füzesabonynál, a helyreállítás még tart. Már csak egy nap és kezdődik a labdarúgó világbajnokság, itthon sok helyen lesznek kivetítők. Ismét csökkentek a fogyasztói árak, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az áprilisihoz hasonlóan májusban is 0,1%-kal voltak alacsonyabbak az árak, mint egy évvel korábban. A kedvező adathoz nagyban hozzájárult a rezsicsökkentés, és májushoz képest az élelmiszerek is majdnem 1%-kal kerülnek kevesebbe. A csökkenést különösen a nyugdíjasok érezhetik.
Kevesebbe kerül most egy szokásos bevásárlás, mint egy évvel ezelőtt. Az élelmiszerek átlagosan csak nem 1%-kal lettek olcsóbbak. A liszt például majdnem 18%-kal kerül kevesebbe, a cukor ára több mint 15, az olajé pedig 14%-kal mérséklődött. A rezsicsökkentések hatására a háztartási energia ára is jelentősen több mint 12%-kal csökkent egy év alatt. Ezen belül a vezetékes gáz, a távfűtés és az elektromos áram több mint 11%-kal lett olcsóbb. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint májusban a fogyasztói árak 1,1%-kal voltak alacsonyabbak az egy évvel korábbinál. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint az infláció egész évben 1% alatt maradhat, így a beindult gazdasági folyamatok tartósá válhatnak.
A tartósan alacsony infláció a bérek és a nyugdíjak vásárlóját növeli, ami a lakossági fogyasztás további erősödést hozhatja, és ez fogja a stabil gazdasági növekedést megteremteni. Másrészt pedig önbizalmat adhat a Magyar Nemzeti Banknak a további kamatcsökkentések tekintetében, ez pedig még olcsóbbá teheti a lakossági és válti forinthiteleket.
Ebben a budapesti forgácsoló üzemben a közelmúltban több fejlesztést is végrehajtottak, részben azért, mert egyre többen érdeklődnek az itt készített termékek iránt. A Magyar Iparszövetség szerint a stabil árak és ezzel összefüggésben a növekvő kereslet más vállalkozásokat is beruházásokra ösztönözhet.
Alapvető érdek, hogy a belföldi piac megfelelő érdeklődést mutasson. Ez egy alacsony infláció nagyon kedvező, ami azt jelenti, hogy el tudja adni a terméket, tervezni tud, fejleszteni tud, jövőt tud építeni.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az alacsony infláció különösen kedvező a nyugdíjasok számára. Az úgynevezett nyugdíjas fogyasztói árindex az előző hónapokban mértnél is nagyobb mértékű 8%-os árcsökkenést jelez. Az idősek által leginkább vásárolt termékek összességében kevesebbe kerülnek, miközben a nyugdíjak nőnek.
Gyakorlatilag megállt a pénzromlás Magyarországon, ami azt jelenti, hogy kiszámíthatóbbá váltak a hétköznapok a családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak is, mondta a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter hozzátette, a fizetések és a nyugdíjak is tartósan őrzik értéküket, továbbá kevesebbet kell fizetni az élelmiszerekért, a rezsiért, valamint a tartós fogyasztási cikkekért. Az MSZP szerint valójában a bérből élők 80%-ának életszínvonala csökkent, és számításai szerint a költségvetés sem lesz tartható év végére. Elfogadta az országgyűlés, így még a nyáron életbe léphet a kereskedelmi médiacégek reklámadója. Az adó sávos, 0,5 milliárd bevételig 0%, de például a 20 milliárd forint feletti részre 40%-os. Az ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik szavazott igennel. Az MSZP szerint ez egy büntető adó. Az LMP bár egyetért az adóval, azzal nem, hogy egyeztetés nélkül 2 nap alatt fogadták el. A Fidesz szerint az adó minden kereskedelmi médiumot érint, és az igazságos közteherviselés része.
144 igen, 30 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.
A Fidesz és a Jobbik támogatásával megszavazta az országgyűlés a reklámadót. Eszerint a hirdetésekből származó árbevétel után reklámadót kell fizetni. A jogszabály különböző adósávokban határozza meg az adó mértékét, 0,5 milliárd forintos árbevételig 0%-os, 20 milliárd forint felett azonban már 40%-os adót kell fizetni. Az adóból kedvezményt kapnak a veszteséges média vállalkozások.
Azok az indokok, amelyek alapján bevezetésre került, azok álságosak és nem valósak.
Az MSZP szerint méltatlan az országgyűléshez a reklámadó. Tóth Bertalan frakcióvezető helyettes azt mondta, ezért szavaztak nemmel.
Mi azt gondoljuk, hogy nem szól másról ez az adó, mint a büntetésről. Ez egy büntető adó, hiszen kiemelkedően egy kereskedelmi csatornát sújt, amely még távol áll a Fidesz hatalmától, amely még független.
A Jobbik álságosnak tartja, hogy azok a média cégek, amelyek most tiltakoznak a reklámadó ellen, egyetlen más adó ellen sem tiltakoztak. Novák előtt közölte, pártja egyetért a reklámadóval, ezért szavazták meg a törvényt.
A médiumok át tudják hárítani ezt az adót a hirdetőikre, egy az egyben be tudják kalkulálni a hirdetési díjaikba. Azt gondoljuk, hogy főként a multinacionális cégek, amelyek hirdetői ezeknek a médiumoknak, azok tudják vállalni ezt a többletterhet.
Az LMP nemmel szavazott, pedig a reklámadó gondolatával ők is egyetértenek. A párt országgyűlési képviselője, Sallai R. Benedek azt mondja, azért tiltakoztak, mert a törvény elfogadását nem előzte meg érdemi egyeztetés.
Ez nem a reklámozást, a társadalomnak a káros reklámot akarja adóval sújtani, hanem ez a nagy médiaszolgáltatókat akarja valamilyen rendszerben sújtani.
A független Fodor Gábor a sajtószabadság elleni támadásnak tartja a törvényt.
Ez a vita nem arról szólt, ami a törvénytervezetnek a célja és szándéka.
A jogszabálytervezet benyújtója L. Simon László arról beszélt, hogy a javaslat nagy vitát váltott ki, de ezt szerinte nem a politika generálja, hanem a médiaszolgáltatók, amelyek féltik a bevételeiket. A képviselő megerősítette, hogy a reklámadóból 8-10 milliárdos bevételre számítanak, amit alapvetően oktatási célokra terveznek fordítani, és hozzátette, hogy ezt az adót is az igazságos közterviselés részének tekinti.
Határozottan tudom most már a törvény elfogadás után is azt mondani, hogy ez a jogszabály nem az újságírók ellen megy, ez a jogszabály nem médiaadót vezet be, ez a jogszabály reklámadót vezet be, és a kereskedelmi médiumokat érinti, azoknak a reklám bevételét.
A fideszes képviselő arról is beszélt, hogy szerinte a jogszabály nem veszélyezteti a politikai újságírást, és nem zárta ki azt sem, hogy később a tapasztalatok alapján finomíthatják a reklámadóról szóló törvényt.
Olyan erős és versenyképes gazdaságra van szüksége Magyarországnak, amely mindenki számára sikert és lehetőséget teremt, mondta a nemzetgazdasági miniszter, amikor bemutatta a tárca hét államtitkárát. Varga Mihály hangsúlyozta, cél, hogy Magyarország legyen a régió egyik legversenyképesebb állama és növekedési központja. Hozzátette, a következő években a kiadásokat és a bevételeket úgy határozzák meg, hogy azok minél inkább támogassák a gazdaság növekedését. A földművelésügyi miniszter is bemutatta a tárca hat államtitkárát. Fazekas Sándor arról beszélt, az elmúlt években a mezőgazdaságban nőtt a termelés és a foglalkoztatottság is. Két hét múlva kell beszámolni a minisztereknek arról, hogy lehet Székesfehérvárra, illetve Debrecenbe költöztetni a honvédelmi, illetve a földművelésügyi minisztériumot. Közben van, ahol már találtak is lehetséges helyszíneket a hivataloknak, és egyre több vidéki város is jelezte, hogy szívesen befogadna legalább egy államtitkárságot.
Így néz ki most a Honvédelmi Minisztérium Budapesten. A tervek szerint ebbe a székesfehérvári patinás épületbe költöztetik 2016 tavaszára, addigra felújítják. A városban a kormánypárti és az ellenzéki képviselők is támogatták a költöztetést.
Jelezzük az államnak, hogy pártállástól függetlenül ebben a kérdésben egyetértünk, Fehérvárt alkalmasnak tartjuk arra, hogy a minisztériumot befogadja, és Fehérvár számára ezt egy kitüntető lehetőségnek tekintjük.
Ez pedig a földművelésügyi tárca épülete a fővárosi Kossuth téren, de két év múlva már Debrecenben működhet. Az egykori MÁV székház lehetne az esetleges vidéki helyszín. Kósa Lajos polgármester már egyeztetett is Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel.
A leghatározatóban azt mondta, hogy nem részlegek, nem egyes irányító szervezetek, hanem az egész szervezet Debrecenbe telepítéséről lenne szó.
Vaskerítés, mögötte egy elhagyatott épület. Akár ez is lehetne a vidékfejlesztési államtitkárság kecskeméti épülete. De esélyes az egykori szovjet laktanya is. A vidékfejlesztési ügyeket már év végétől innen Kecskemétről irányítanák. Az alpolgármester szerint szakembereket is tudnak képezni az államtitkárságnak.
A vidékfejlesztési mérnökök is be tudnak kapcsolódni ebbe a munkába, és az a duális képzés, ami kialakult a Kecskeméti Főiskolán, ez már 3 éven belül a vidékfejlesztési államtitkárságnak vidékfejlesztő mérnökökkel is tud azonnal szolgálni.
Miskolcon a Leány kollégium épületét szemelték ki a helyi politikusok. Igaz, a kormány bejelentésében Miskolc nem szerepelt. A helyi fideszes képviselők viszont azt szeretnék, ha hozzájuk is költözne hivatal. Ezt a helyi szocialisták is támogatják, a Jobbik viszont nem.
Hogyha szívesen látnak bennünket és olyan körülményeket találunk...
Ha a megfelelő körülményeket tudnak kialakítani, akkor az Emberi Erőforrások minisztere nem ellenzi, hogy a tárca egyik államtitkársága Miskolcra költözzön.
De ne felejtsük el, nálunk 1600 ember dolgozik, akiknek családjuk van, és Budapesthez kötődnek, tehát nyilván ezeket a kérdéseket is át kell gondolni, de ha egy jó megoldás van, akár államtitkárságokra lebontva is, akkor miért ne...
A miniszter azt is mondta, örül, hogy egyfajta verseny kezdődött, amelyben a vidéki nagyvárosok ajánlatokat tesznek a minisztériumoknak.
A magyar tej fogyasztását népszerűsítő kampányt indított több szakmai szervezet és a kormány. Az akcióhoz kiskereskedelmi cégek is csatlakoztak. A szervezők célja az, hogy a vásárlók a lehető legtöbbször magyar tejet vásároljanak a boltokban.
Dobozolják a tejet Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb feldolgozó üzemében, Szegeden. Naponta 750 ezer liter friss, kiváló minőségű alapanyag érkezik ide, csak magyar beszállítóktól. 24 órán belül feldolgozzák, és pár nap múlva már a boltok polcaira kerül.
Magyarországon készült magyar tejből.
Ez már az egyik budapesti üzlet, ahol a hazai tejből készült termékeket meg is lehetett kóstolni.
Hát ezek magyarok, amiket szoktam venni.
Most kampány indult a magyar tej népszerűsítéséért. A szervezők arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a vásárlók ne csak az árat nézzék, hanem azt is, hogy honnan származik a tej. Az akcióhoz az egyik magyar üzletlánc is csatlakozott.
Nekünk alapvetően fontos az, hogy minél nagyobb részarányban legyenek a hazai, illetve a magyar termékek, hiszen azt is tudjuk a különböző kutatásokból, hogy a magyar vásárlók egyre komolyabb mértékben odafigyelnek arra, hogyha tehetik, akkor a magyar termékeket részesítsék előnyben.
Azt is szeretnék, hogy több tejet és tejterméket fogyasszanak az emberek. Egy magyar ugyanis évente körülbelül 70 liter tejet iszik, ami az uniós átlag fele. És mintegy 5 kg sajtot eszik, ami harmada az európai átlagnak. A tejterméktanács szerint a piac a növekvő igényeket is ki tudná szolgálni, ugyanis az évente itthon megtermelt 1,5 milliárd liter tejből jelenleg 400 milliót exportálnak a termelők. A cél az lenne, hogy ez is itthon fogjon el, a külföldi termékek aránya pedig minimálisra csökkenjen.
Azokat a termékeket, amelyeket Magyarországon a hazai feldolgozóipar képes előállítani, és ehhez az alapanyagot megbízható magyar tejből tudjuk biztosítani. Én úgy gondolom, hogy ez fontos cél, hogy ezek legyenek a polcokon.
A terméktanács adatai szerint a boltok polcain jelenleg 70-80% a hazai termékek aránya. A magyar tejet népszerűsítő kampánnyal ezt szeretnék növelni.
A válság óta 55%-ot bővült a magyar papíripar, mondta a külgazdasági és külügyminisztérium leendő államtitkára. Szijjártó Péter erről a Vajda Papír Kft. Új gyártósorának átadásán beszélt. Az 1 milliárd 800 millió forintos beruházásnak köszönhetően 10%-kal nőtt a háztartási papírárukat gyártó cég kapacitása. Hozzátette, a kormány támogatja a termelőszektort, és az ő segítésükhöz igazította az adórendszert.
A Vajda Papír 15 év alatt egy garázs cégből egy Európa szerte 500 főt foglalkoztató 22 milliárd forintos árbevételű nemzetközi vállalattá alakult. És ez a történet azt mutatja, hogy a magyar emberek szorgalma, munka iránti alázata, bátorsága és jövőbe vetett hite képes arra, hogy Magyarországot még erősebbé, ismét Közép-Európa éllovasává tegye.
Gyanúsítottként hallgatta ki Gaudi Nagy Tamást, a Jobbik volt országgyűlési képviselőjét a központi nyomozó főügyészség. Rágalmazás miatt indítottak ellene büntető eljárást. A gyanú szerint tavaly október 23-án a Jobbik rendezvényén felszólalva Gaudi Nagy Tamás valótlanul állította, hogy egy ügyésznő 2006-ban abortuszra bíztatta egy házi őrizetben lévő gyanúsított állapotos feleségét.
A központi nyomozó főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a volt országgyűlési képviselőt nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsított a gyanúsítással szemben panasszal élt, és kérte az eljárásból a központi nyomozó főügyészség kizárását.
Gaudi Nagy Tamás azt mondta, az asszony állítja, hogy tudja bizonyítani, valóban elhangzott a vitatott mondat. Rekordot döntött az áramfogyasztás a nagy hőség miatt. Most még ugyanis kevesen nyaralnak, és a lakásokban, munkahelyeken működtetik a légkondicionálókat. Elviselhetetlen a hőség sok tömegközlekedési eszközön, és hirtelen megugrott a lakossági vízfogyasztás is. A kánikula csütörtök délután érhet véget, egy hidegfront miatt akár 10 fokkal is lehűlhet a levegő.
A rendkívüli melegben is dolgoznak a munkások ezen a székesfehérvári építkezésen. Itt napközben csaknem 35 fokot mértek. Hogy minél kevesebbet töltsenek a tűző napon, az alkalmazottak minden reggel a szokásosnál 2 órával hamarabb kezdenek.
Nehéz a melegbe dolgozni, de abban megoldjuk, hogy 6-2-ig dolgozunk.
A cégvezetők hideg ásványvizet és az átlagnál több pihenőt is biztosítanak a munkásoknak.
Megkapják az óránként a 10-15 perces pihenőidőt, azon kívül annyi ásványvízzel látjuk el őket, amennyi kell ahhoz, hogy normálisan tudjanak dolgozni és pihenni.
A nagy meleg a tömegközlekedőket is megviseli. Az utasok szerint nem csak az a baj, hogy sokszor nem működik a klíma, hanem az is, hogy néhány buszon az ablak sem nyitható.
Az a legkellemetlenebb, amikor a buszok még állnak, és nem lehet az ablakot kinyitni, akkor ezen igen napos területen jelentősen felmelegszenek a buszok.
A BKV közleményében azt írta, a használtan vásárolt buszok egy részének ablaka a gyári kialakítás szerint nem nyitható. Ezeket a jövőben nyithatóra cserélik. Hozzátették, a légkondicionáló működésében nem tapasztaltak rendellenességet.
A mai napon folyamatosan és jelentősen megharadják az adatok az egy héttel ezelőtti mért értékeket.
Rekordot döntött szerdán az áramfogyasztás is a legmelegebb órákban. Ilyenkor ugyanis még kevesen vannak szabadságon, ezért a legtöbb helyen használják a légkondicionáló berendezéseket.
Bár július-augusztus melegebb, akkor már sokkal többen vannak szabadságon, távol otthonuktól, az irodaházak is kevésbé üzemelnek, tehát mindaz a hely, akár az otthon, akár az üzemek, irodaházak, ahol a légkondicionálókat használják.
Megugrott a vízfogyasztás is. Egy emberre naponta átlagosan 150 liter víz jut. Ebben benne van az ivóvíz és a fürdővíz is. A szolgáltatók azt mondják, mindenhol zavartalan az ellátás.
30, akár 50% is megnövekszik a lakosság vízigénye ezekben a napokban. A víziközmű rendszerek felkészültek ennek a megnövekedett igénynek a kiszolgálására, és információink szerint a mögöttünk álló napokban is zavartalan volt Magyarországon a vízellátás.
Az előrejelzések szerint már nem tart sokáig a kánikula. Csütörtök délután egy hidegfront éri el az országot, ami miatt akár 10 fokkal is lehűlhet a levegő.
Szinte teljesen elverte a vihar a termést tegnap a Jász-Nagykuny Szolnok megyei Martfűn. A településen mogyoró nagyságú jég esett. Közben a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Tornanádaskán rövid időn belül már másodszor rongált meg házakat a vihar. Holnapra 16 megyére adott ki figyelmeztetést a várható viharok miatt a meteorológiai szolgálat.
A jövő hajtásokat is teljesen tönkretette.
Mindent elvert a kiskertekben a jégeső a Jász-Nagykuny Szolnok megyei Martfűn. A baracfákon teljesen tönkrement a termés.
Ez volt a szamócás nyomokba, felette a paradicsom, ami kikerült, aznak kampó.
A kiskertjét mutatja Nagy László, ahol a galambtojás nagyságú jég gaztenger csinált a veteményesből.
Pillanatok alatt történt ez az egész. Erről észak-kelet irányából jött egy kisebb felhő, és utána elszabadult a pokol. Besetült, és minden szétvert.
Több háznál a redőnyöket is kiukasztotta a jégeső, és többször fordult ez a kis teherautó is Martfűn, a viharban letöredezett ágakat gyűjtötte össze. Ez a felvétel a tegnapi jégesőről készült. A helyiek azt mondták, emberemlékezet óta nem volt hasonló felhőszakadás a városban. Ez már a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornanádaska, ahol egész nap a háztetőket javították. A tegnap esti viharban az orkán erejű szél és a diónyi nagyságú jég megrongálta az épületeket. Betörtek az ablakok, és több helyen leszakadt a mennyezet.
Mindenki kellett dobálni, lakhatatlan a ház, három le van benne kapcsolva.
Tornanádaskán alig egy hónapja volt hasonló vihar, akkor 26 ház rongálódott meg, és 130 embernek kellett elhagynia otthonát. Ebbe a házba csak nemrég költözhettek vissza, most újra menniük kellett, mert a vihar elvitte a család feje felől a tetőt.
Segítséggel megint helyrehoztunk, gazdjunk, nagyon jól megcsináltunk, de viszont megint ugyanott vagyunk, ahol voltunk, mert megint nagyon nagy vihar volt.
A katolikus Caritas is azért érkezett a faluba, hogy a májusi vihar pusztítása után gyűjtött adományokat átadják.
El tudom képzelni, hogy tegnap milyen szörnyű lehetett az embereknek, amikor észlelték, hogy újból itt van egy ilyen nagy eső.
Mádl Dalma asszony a szervezet jószolgálati nagykövete hozzátette, az újabb vihar megdöbbentő pusztítást végzett. A Caritas eddig 5 millió forint értékben osztott szét adományokat a településen.
A berendezésekhez próbálunk segíteni, padlószőnyegeket hoztunk, némi bútort, ruhaneműt és élelmiszercsomagot is.
A kárt több 10 millió forintra becsülik. A legnagyobb gond az, hogy a helyi családoknak nincs biztosítása.
Műszaki hiba okozta a tegnap délutáni vonat balesetet Füzesabonynál. Az egyik vagonon eltört az a szerkezet, ami a kocsi tengelyét a járműhöz rögzíti. A MÁV szakemberei ma is egész nap dolgoztak a pálya helyreállításán, holnap reggelig azonban továbbra is pótlóbuszok közlekednek Füzesabony és Mezőkövest között.
Füzesabony, Mezőkövest állomások között a vonat közlekedés szünetel.
Kedd délután óta nem járnak a vonatok Füzesabony és Mezőkövest között. Ez egy rendkívül forgalmas szakasz, a Budapest-Miskolc Intercity is erre jár. A MÁV szakemberei folyamatosan dolgoznak a pálya helyreállításán. Éjszaka a felborult vagonokat egy daruval emelték le a sinekről, majd megkezdődött a balesetben tönkrement szakasz cseréje. A kevésbé sérült vágány estére kész lesz, a másikat viszont a hétvégéig nem lehet majd használni.
Csütörtök reggeltől várhatóan egy vágányon elindulhat a vonatközlekedés, igaz, hogy még lassabban, de akkor elmondhatjuk, hogy a Füzesabony mezőköves szakaszon már nem kell majd autóbuszokkal utazni.
Szerdán viszont még egész nap pótlóbuszok vitték az utasokat.
Baleset mindenütt előfordul sajnos, itt is. Meg kell érteni, megértettük, megyünk busszal, megyünk vonattal.
A 27 vagomból álló szénportszállító tehervonat bükkábrányból tartott a visontai erőműbe kedd délután. A szerelvény 4 kocsija a Füzesabonyi állomástól nem messze a nyílt pályán siklott ki. 2 vagon az oldalára borult, 2 pedig felszántotta a sineket. A szerelvényt üzemeltető Real Cargo Hungária azt írta, a vasúti kocsik az egyik vagon futóművének hibája miatt siklottak ki. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig azt állapította meg, hogy a tengelytörés után a kerék még több mint 1 kilométert haladt a sinek között, majd egy útátjáróban megakadt. A sérült kocsi ezután keresztbe fordult, és magával rántotta a következő 3-at is. A vasúti balesetben senki nem sérült meg.
Tehát már majdnem egy napja dolgoznak a pálya helyreállításán, ott van a helyszínen Antal Anett. Szervusz, hol tart most a munka, mi van még hátra?
Szervusz, jó estét kívánok a nézőknek! Ahogy mögöttem is látszik, dolgoznak a munkagépek folyamatosan a pályatest helyreállításán. Délelőtt sikerült a ráborult vagonoktól megszabadítani az egyik pályatestet. Ennek a helyreállítása azóta is folyamatosan zajlik. Most már körülbelül csak egy 20 méteres szakasz van hátra, de ezzel is hamarosan végeznek. Ezután kezdődhet majd meg a sínpár műszaki vizsgálata, ami valószínűleg egész éjszaka el fog tartani. A cél ugyanis az, hogy hajnalban vagy kora reggel visszaadhassák a vasúti forgalomnak legalább az egyik oldalt, hiszen ennek a helyreállításán dolgoznak most. Ennek ellenére a MÁV sajtósától úgy tudjuk, hogy lehet számítani késésekre ezen a szakaszon, tehát ha minden rendben lesz az éjszaka folyamán és megindulhat hajnalban a vasúti forgalom, akkor is körülbelül 10-15 percet fognak késni a vonatok ezen a szakaszon.
Antal Anett, köszönjük! Már is korlátozni kellett a sebességet az egyes villamos felújított vonalán. Több helyen is legfeljebb 30 km/h haladhatnak a járművek, mert a melegtől deformálódtak a sínek az illesztéseknél. A kivitelező elismerte a hibákat és ígéretet tett a garanciális javításra, de indokolatlannak tartja a sebességkorlátozást. A BKK szerint viszont így biztonságos.
Gyors, zöld, akadálymentes. Így hirdetik a felújított egyes villamost. A Bécsi út és a Lehel utca között május eleje óta járnak a szerelvények. A beruházás egyik célja az volt, hogy az új sínpályán 20-30 km/h helyett akár 60-nal is haladhassanak. Ez egy hónapig így is volt. Ezek a felvételek szerdán készültek az Árpád hídon. A villamos ismét a régi tempóban, vagyis igen lassan megy. Stábunk rögzítette is, hogy mennyivel. A villamos mellett haladó autó sebessége még a 40 km/h-t sem érte el. A vezetőket még ilyen 30-as tábla is figyelmezteti, hogy menjenek lassan a vadonatúj pályán. A BKK indoklása szerint kiderült, hogy néhány hét alatt az illesztéseknél már is elkoptak a vágányok, a szerelvények súlya alatt deformálódtak a sínek. A kivitelező apró hibának nevezte, hogy az új pályán 14-ből 12 helyen hullámosodnak a sínek, szerintük a hő hatására.
Előre tudni lehetett, hogy ilyen jelenség van, egy ismert dolog, hogy ki tudjuk előre védeni, vagy ki tudtuk volna előre védeni, azt azért kétlem. Ilyen van, ez minden ilyen óriás beruházásnál. Én azt gondolom természetes része, hogy egy-egy apró rész műszaki megoldáson valamilyen zavar keletkezik.
Az ügyvezető hozzátette, szerinte nem indokolt a 30-as sebességkorlátozás, mert ez a kivitelezési hiba nem befolyásolja a villamos biztonságos működését. Ezzel viszont nem ért egyet a BKK. A cég szerint a kelleténél puhább anyagból készültek az új sínek, ezért is kopnak gyorsan. A vezérigazgató helyettes azt mondta, amíg ezt nem javítják ki, addig több szempontból sem biztonságosan nagyobb sebesség.
Van egy további állagmegóvási szándék, tehát hogy ne kopjon el még jobban és ne romoljon le annyira, hogy esetleg le kelljen állítani a forgalmat időlegesen. A másik pedig az, hogy maga biztonsági szempont, hogy a kopott síneken ne menjen olyan gyorsan a villamos. 30 km/h ez biztonságos, fenntartható.
A felújított szakaszon egyébként jelenleg hivatalosan még próbaüzem van. A kivitelezőnek garanciálisan kell kijavítania a hibákat, amire ígéretet is tettek. A több milliárdos beruházást a BKK ígérete szerint csak akkor veszik át, ha mindent rendben találnak.
Európa legrangosabb startup díját nyerte egy magyar vállalkozás, a Prezi. A fődíjat tegnap Londonban adták át. A felhő alapú prezentációs programot két kategóriában is jelölték, végül a legjobb alapítók kategóriában győzött. Az alapítók szerint rendkívüli, hogy magyar cég ilyen rangos elismerést kapott. Szerintük ez a siker cég alapításra inspirálja a magyar fiatalokat.
Európa legrangosabb startup díját tartja magasan a kezében egy magyar vállalkozó, Árvai Péter. A Prezi nevű programot kedden Londonban díjazták, a legjobb alapítók kategóriában nyerte meg a fődíjat. Árvai Péter azt mondta a híradónak, hogy nagy meglepetés volt neki a győzelem.
Én nem tudtam semmit előre, annyit tudtam, hogy két kategóriában is meg volt jelölve a Prezi. Egyben nyertünk, ez a legjobb alapítók kategóriában, és úgy volt tényleg, hogy kinyitottak egy borítékot, és kimondták, hogy a Prezi a nyerő.
Belemegyünk, belezoomolunk az egyes témákba.
Madarász Márta, a cég egyik termékmenedzsere mutatja, hogy mitől újszerű ez a prezentációs technika. A lényege, hogy térben meséli el a történeteket a szokásos diavetítés helyett. A Prezit világszerte több mint 40 millióan használják. A rendszer Magyarországon is nagyon népszerű. Hódi Jenő például ezzel oktat filmkészítést az ELTE-n.
Sokkal több mindent tudok vele elérni. Szeretem a váltásokat, szeretem, ahogy mozog, kicsit felébreszti a srácokat meg a lányokat.
Ez a felvétel pedig egy amerikai iskolában készült, ahol szintén a magyar fejlesztésű programot használja az egyik tanár. Árvai Pétert februárban még Barack Obama amerikai elnök is fogadta, és megállapodtak, hogy több százezer amerikai tanuló használhatja majd ingyen a magyar programot. Árvai Pétert David Cameron brit kormányfő is meghívta magához. A budapesti irodában dolgozó másik alapító Halácsi Péter szerint a Prezi sikere a magyar fiatalokat is ösztönözheti arra, hogy vágjanak bele saját álmaik megvalósításába.
Megmutatjuk, hogy Magyarországról, Európából lehet csinálni olyan céget, ami meg tudja változtatni a világot.
A Prezi ötletgazdája Somlai Fischer Ádám szerint pedig a most kapott díjjal a szakmai zsűri azt a cégkultúrát is értékelte, amit a Preziben megteremtettek.
Például nálunk nagyon fontos az, hogy támogassuk a nőket is abban, hogy vezetők legyenek, vagy a munkaidőket segítsük azzal, hogy segítjük, hogy a gyereküket meg tudják oldani, hogy hol legyenek. Meg azt hiszem ezt, hogy ennyi szabadságot adunk az embereknek, ez egy nagyon egyedülálló és követendő dolog, azt hiszük.
Bár a Prezit világszerte használják, és Amerikában is van irodájuk, a központot továbbra is Budapesten tartják. Az alapítók azt mondják azért, mert büszkék rá, hogy Magyarországról indultak.
Már csak egy nap, és kezdődik a világ egyik legnagyobb sporteseménye, a labdarúgó világbajnokság. Brazíliában még az utolsó pillanatokban is versenyt futottak az idővel, hogy minden elkészüljön. A brazil elnök televíziós beszédben utasította vissza a vádakat, amelyek az országot érték a csúszások miatt.
Újra jár a metró São Paulo-ban, ahol napokig sztrájkoltak a dolgozók fizetésemelést követelve. Azzal fenyegetőznek viszont, hogy csütörtökön, a nyitónapon ismét beszüntetik a munkát, hatalmas káoszt okozva ezzel. A nyitómeccsnek helyet adó stadionhoz metróval a legkönnyebb eljutni. Sokak szerint a BB-re költött pénzt az egészségügyre és az oktatásra kellett volna költeni. Szerintem nekik nincs igazuk. A brazil elnök televíziós beszédben utasította vissza azokat a bírálatokat, amelyek országát érik a labdarúgó világbajnokság előkészítetlensége miatt. Dilma Rousseff arra kérte a brazilokat, hogy szurkoljanak a nemzeti válogatottnak, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e a VB megrendezésével vagy sem. A csapat buzdításának egyébként nem lett semmi akadálya, hiszen minden olyan napon, amikor a brazil csapat játszik, munkaszünet lesz. A biztonsági erők már készen állnak a stadionok körül. 100 000 katona és rendőr vigyáz a rendre a foci VB 12 helyszínén. A résztvevő országok csapatai már megérkeztek Brazíliába. A más kontinensekről érkező játékosoknak néhány napra szükségük van, hogy alkalmazkodjanak az ottani környezethez. A német csapatnak egy kis vitorlázásra is volt ideje. Rendkívül népszerű a VB kabalája, a brazil mezbe öltözött tatu. A Rióba özönlő turisták mind vele akarnak fényképezkedni. A biológus azt mondja, jó, hogy ez a Közép-Brazíliában őshonos, kihalással fenyegetett állat lett a VB jelképe, mert így talán megmenthetik. A szakember egyébként arra hívta fel a figyelmet, hogy a tatu veszély esetén labdaformájúra gömbölyödik. És nem csak Brazília ég VB lázban, a világ minden részén készülnek. Nem mindennapi látványra ébredtek például Melbourne lakói. Az ausztrál város felett ugyanis egy olyan 46 méteres hőlégballon repült át, amely Rio de Janeiro jelképét, a megváltó Jézust ábrázolta. Argentina fővárosában is rendhagyó módon tisztelegnek a foci világbajnokság előtt. A nagy rivális Brazília színeivel világították meg Buenos Aires leghíresebb sugárútján lévő obeliszket. Peruban még a sámánok is VB-lázban égnek. Virágszirmot szórtak a világbajnokság kupájának mására, és brazil mezt lengettek felette. Ebből megjósolták a döntő eredményét is. Szerintük Brazília 6-szor is világbajnok lesz Argentina legyőzésével.
Addig azért lesz még néhány mérkőzés, ami alig több mint 24 óra múlva a Brazília-Horvátország mérkőzéssel kezdődik a 20. labdarúgó világbajnokság. Az MTV a kommentátorai is megérkeztek a helyszínre, hogy a VB minden percéről beszámolhassanak önöknek. Itthon tömegek várják a 64 mérkőzést. A legtöbb vendéglátó helyen már állnak a kivetítők, és előre kell helyet foglalni az izgalmasabb meccsekre.
Már épül a lettfal Szegeden, a Széchenyi téren. Csütörtöktől itt is lehet majd nézni a meccseket. És készülnek a vendéglátóhelyek is. Ez a kocsma minden nap a mérkőzések lefújásáig nyitva tart.
35 négyzetméteres kivetítővel várjuk a foci rajongókat. Ezen kívül idén erre a szezonra építettünk egy grill és bográt sarkot, ahova lehet helyet foglalni, és akár nagy társasággal is lehet jönni főzőcskézni a foci VB közben.
Ebben a budapesti étteremben minden a sportról szól, különösen a foci VB ideje alatt. Az asztalok többségét már előre lefoglalták a szurkolók. Többségük külföldi, de magyarokat is várnak.
A világbajnokságra 3 kivetítővel készülünk, 3 nagy kivetítővel, illetve 42 darab kisebb fajta tévével, aminek átlagban 102 centi az átmérője, és az összes boxhoz külön tévé van.
A kivetítőnk az 6x4 méteres lesz, tehát nagyon messziről is jól láthatóak majd a meccsek.
Az egyik bevásárlóközpont tetején lévő VB teraszon akár 2000-en is szurkolhatnak egyszerre. A labdarúgás szerelmeseit hatalmas kivetítő, valamint sörkert és hamisítatlan brazil hangulat várja.
Mivel a helyszínen ugye most a VB-nek Brazília, azért mi is próbálunk erre egy kicsit ráhangolódni. Azon kívül, hogy nagyon sok pálmafát fogunk például felhozni a tetőkeltre, brazil dobosok, illetve brazil táncosok is majd egy kicsit felpesdítik a hangulatot.
A köztévé is készül a csütörtöki nyitányra. Az M1 és az M2 mind a 64 meccset élőben közvetíti, és a Kossuth Rádió is kiemelten foglalkozik a világbajnoksággal. A Balatoni Nyár című műsorban 3 VB-vel kapcsolatos rovat is indul. A rajongók Révfülöpön a móló melletti kivetítőnél is szurkolhatnak. Az MTV a szakkommentátorai kedden este szálltak repülőre. Mezei Dániel a szükséges holmikon kívül a kabaláját is magával vitte.
2001-ben a budapesti vízilabda Európa bajnokságon kaptam, és azóta ebben dolgozom mindig, és ez nekem egy nagy kabalám. Már szét van szakadva, de csak azért is.
Mert ha lemerül, és nincs töltő, akkor nagy baj.
Mencer Tamás bőröngye főleg műszaki cikkekkel van tele. Telefon, laptop, töltők. A sportriporternek zsúfolt volt az utolsó itthon töltött napja.
Csomagolás, utolsó fázis, kollégákkal utolsó egyeztetés, papírok kinyomtatás, hogy meglegyen a repülőn, amit lehet olvasgatni. Ilyesmi, de rohanós volt.
P. Fülöp Gábor, akárcsak a többiek, alaposan felkészült a meccsekre.
Nagyon akkurátusan készültem, hogy a csoportkörök, a párosítások megvannak, kidolgoztam őket. A játékos keretek még finomításra, meg frissítésre várnak, mert az utolsó pillanatokban is ugye sajnos vannak változások.
A majdnem 250 órás maratoni közvetítés sorozat csütörtök este 8-kor kezdődik az M1-en. A megnyitó ünnepség után a brazil és a horvát válogatott játszik egymással.
A negyedik kommentátor, Gundel Takács Gábor már két napja São Paulóban van. A nyitó meccs helyszínén az ottani hangulatról mobiltelefonján keresztül tudósít.
Köszöntöm Önöket São Paulóból, Brazíliából. Egy csomó kolumbiai szurkoló látható mögöttem itt a São Paulo stadion előtt. A dolognak az érdekessége, hogy holnap Brazília és Horvátország játsza majd a nyitó meccset. Kolumbia egyáltalán nem lesz itt a napokban São Paulóban, mégis rengeteg szurkoló van itt. De vannak portugálok és természetesen sok-sok brazil. Ennek a napnak a fő eseménye itt a stadion előtt, hogy délután 3:30 helyi idő szerint 3:30 edz majd a brazil válogatott, és utána a horvátok is tréningeznek a nyitó mérkőzés helyszínén. Kicsit szemerkélős idő van, 17-18 fok, de ez tulajdonképpen ideális mind a két csapatnak, hiszen a brazilok is zömmel Európában játszanak, hozzá vannak szokva a hőmérséklethez. A stadionon 90%-os állapotban van, de egészen biztosan rendben meg lehet majd rendezni a nyitó mérkőzést, amelyet a magyar televízióban 10 órától láthatnak majd élőben, de előtte megnézhetik a megnyitó ünnepséget is, úgyhogy várom mindenkit szeretettel. Holnap végre elkezdődik a FIFA labdarúgó világbajnokság.
Most következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd Szabadságtér 89, az este 10 óra 5 perckor kezdődik. Téma a reklámadó vendég Varga Mihály és az önkormányzati választások, vendég Schiffer András és Rétvári Bence. Köszönöm figyelmüket, rögtön utána várom még Önöket híradóval, viszontlátásra!